Mózes második könyvének a 20. fejezetéből a második verset. Tehát 2 Mózes 22. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Hát ismerjük, ugye a 10 parancsolat első mondata ez. Ha címet kell adni ennek a bevezetőnek, akkor a címe ez, hogy Jézus Krisztus etikája. Most ehhez képest az Ószövetségbe olvassam. De remélem, hogy el tudom mondani azt, hogy miért van ebben a mondatban benne Jézus Krisztus etikája. De hát először egyáltalán az etikáról. Az ember különlegességét sokféleképpen szokták megközelíteni. Ugye a régi dolog, hogy az ember értelmes lény, hát arra gondolok, hogy egy távoli bolygóról figyelni valaki az életünket, akkor nem biztos, hogy ez lenne a véleménye, mert minden olyan állat, amelyik kipusztítja a környezetét, az nem viselkedik értelmesen. Tehát mindegy, értelmes lények vagyunk, kicsit okosabbak az ember szabású majmoknál, vannak, akik szívesebben a delfinekkel hasonlítják össze az ember intelligenciáját, mindegy. Tényleg emberi specifikus. Vannak, akik azt tartják, hogy az ember társas lény. Van egy kiváló amerikai szociálpszichológus, Aronson, nem tudom, hogy így mondják-e a nevét, Áronfi lenne magyarul. Magyarul megjelent könyvének a címe ez, hogy a társas lény. Kicsoda ez az ember, hát ellene lehetne vetni, hogy még a hangyák is társadalomban élnek, mert hát van annyiféle vadon élő állat, amely parkákban él, de hát az emberi társadalom azért minőségileg más, valóban más. Vannak alapvető társas szükségleteink. Vannak, akik ezeket is levezetik az állati viselkedésből, de alapvetően mégis más az, amikor az ember arra vágyik, hogy őt elfogadják. Csak akkor érezzük jól magunkat egy közösségben, ha elfogadnak minket, vagy egyszerű magyar szóval, ha szeretnek. Vagy igényünk az is, hogy átéljük azt, hogy szükségünk van ránk, hogy van jelentősége az életünknek. És hát minden emberi szenvedés akkor igazán nagy szenvedés, hogyha magunkra hagynak, legyen akár súlyos testi fájdalom, könnyebb elviselni, ha valaki fogja az ember kezét. Ha félelemteljes helyzetet is könnyebb elviselni, ha van ott valaki, akár mellettünk szuszog, mondjuk egy félelmetes éjszakán, de hát az állatok is így vannak vele. Hangyák, ugye úgy nő a kisborjuk, hogy halvány a nyalja. Igen. Tehát vissza lehet ide vezetni, mégis úgy érezzük, hogy ez valami sajátos minőségű. Na most amiben úgy gondolom, hogy nem lehet vita és emberi specifikum, az pedig az, hogy az ember erkölcsi lény, még akkor is, ha erkölcstelen. Mert napjainkban különösen lehet azt mondani, hogy erkölcsön. Mondják azt is, hogy erkölcsi válságban van éppen Magyarország népe, és úgy gondolom, hogy ez igaz. Persze, hogy ott van, de akkor is ahhoz viszonyítva, hogy hát mégis van igény az erkölcsi magatartásra. Állatoknak nincsenek etikai megfontolása. Nekünk vannak. Működik a lelkismeretünk. Aztán van olyan, hogy nem működik. Ugye annak is megvan a lélektani magyarázata. Én úgy közelíteném meg, hogy bocsánat, hogy egy kicsit pszichologizálok. Gondolom, hogy többen vannak pedagógusok, akik legalább tanultak pszichológiát. Van ilyen?
Igen.
Igen, jó. Hogy az én kép és a viselkedés közti diszonancia. Tehát, hogyha a cselekedetem vagy a mulasztásom nem felel meg annak, amilyennek ismerem magam, akkor furdal a lelkismeret. De ha én elfogadom azt, hogy én már csak ilyen hazudós vagyok, akkor nincs lelkismeret furdalás. És hát a lelkismerettel is annyi mindent lehet csinálni, ki lehet bérelni. Ugye hát a Petőfi apostolában első megtöbbentő mondat az, hogy meg sötét éjszaka van, Szilveszter éjszakája, olyan fekete a világ, mint a kibérelt lelkismeret. Igen, meg lehet venni valakinek a lelkismeretét. És akkor úgy tűnik, mintha el is hagyott volna. Nos, hát van lelkismeretünk, vannak erkölcsi igényeink, erkölcsi megfontolásaink. Honnan van ez? Ez a nagy kérdés. Hát, én szeretnék visszanyúlni most a teremtés történetére. Rendtől meglepő-e, amit mondok, vagy lehet, hogy egyáltalán nem. Én a Biblia első néhány fejezetét úgy tekintem, hogy rendkívül fontos allegóriák vannak ott. Függetlenül attól, hogy szó szerint megtörtént-e az, ami ott le van írva, de ezeknek a történeteknek az üzenete messze túlmutat azokon a konkrét eseményeken. Magyarul nem egy réges-régen élt házaspár története, Ádám és Éva története. Rólunk szól a történet. Tehát mi nem mondhatjuk azt, hogy Ádám és Éva olyan butaságot követett el, ettek arról a tiltott fáról, és akkor amiatt kell nekünk szenvedni mind a mai napig, erről van szó. Hanem a Biblia egyébként máshol is megszokott allegórikus nyelvén mondani egy nagyon fontos dolgot. Ebben a bibliai őstörténetben benne van az emberiség küldetése és tragédiája. Mi a küldetése? Így fogalmazza meg az első híradásban, amikor az emberről szó van, hogy megteremtette Isten az embert a maga hasonlatosságára. Férfivá és nővé teremtette őket, Isten képére teremtette őket. És akkor következik ezután két fontos parancs. Az áldás után, először ezt olvassuk, megáldotta őket, és azután mondja azt, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és a második parancs uralkodjatok. Kint, mint a természet fölött, ott felsorolja a természet. Isten rám bízta a természet. A 8. Zsoltár ugyanezt hozza. Nézem az eget, kezett alkotását és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél. Kicsoda a halandó, mondom, kevéssel tetted őt kisebbé Istenét, mindent a láb alá vetettél. Uralkodnunk kell, mégpedig Isten kép viselve, mert az, hogy Isten képe, az nem azt jelenti, hogy külsőleg hasonlítunk Istenre. Remélem senki nem gondolja ezt. Hát Istenre nem lehet külsőleg hasonlítani. Ő láthatatlan. Ezért nem lehet kiábrázolni. Ezért tiltja a 10 parancsolat. Az Isten ábrázolás. De ő képviselt, az ő képét hordozva, az ő nevében kell uralkodni. Most miben áll az ember tragédiája? De bekövetkezik a bűneset. Mi rosszat csinált Ádám és Éva? Hát ettek, ez csak nem bűn. Mit ettek? Nem almát ettek. Milyen fáról ettek? Nem a tudás fájáról ettek. Érdekes, hogy a közgondolkodásban ez elterjedt, hogy az a tudás fája volt. Nem. Szó sincs róla. A Biblia nem tudomány ellenes. Ezt nem győzöm néha hangsúlyozni. Sőt, abban a parancsban, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, benne van a felszólítás, a tudományos kutatása, hiszen akkor lesztek képesek uralkodni, technikát létrehozni, ha megismeritek a természet törvényét. A tudás hatalom, ez nem a Bibliában van, ezt a angol filozófus mondta. Néhány száz évvel ezelőtt. Igen. Isten kezünkbe adta a tudás hatalmát, ezt nem vonta vissza. Milyen fáról evett az ember? Az erkölcsi megítélés fájáról. A Biblia úgy fogalmazza, hogy a jó és rossz tudásának a fájáról. Tehát megjelent az Édenkertben az első humanista filozófus, kígyó kosztümben, és azt mondta, ember légy a maga Isten. Ne Isten képviseld magadat. Neked ne Isten mondja meg, hogy mi jó és mi rossz. Olyanok lesztek, mint Isten, mondja kígyó. Jónak és rossznak tudó. Hát ez kívánatosnak tűnt. Aztán világos, hogy ez a kép hogyan bomlik ki. Hát Isten ad az embernek etikát, erkölcsi lénynek teremtett minket. A bibliai etika gyökere Isten kijelentése. Ezt fogalmazza meg az Ószövetségben legfrappánsabban a 10 parancsolat, az Új Szövetségben talán a hegyi beszél, de tulajdonképpen az egész Biblia át van szőve ezzel. Lényeg az, hogy a változhatatlan Isten változhatatlan kijelentése. Ez nem változik. Az emberek által létrehozott etika azonban korszakról korszakra, vagy kultúráról kultúrára változik. Ma már ott tartunk, hogy szituatív erkölcs van, mert ami erkölcstelen bizonyos élethelyzetben, más élethelyzetben nem erkölcstelen, ami mondjuk csalás, egy ügyes adóbevallásban egy ügyes dolog. Vagy ami házasságtörés, ha derül, mondjuk egy munkahelyi kiránduláson ártatlan kis börtöcske, tehát mindenki úgy csinálja, hogy a helyzet adja, akkor ez más megítélés alá esik. Hát itt tartunk, szóval e felé elindul valami, az ember megjelenésekor, az ember a teremtés hajnalán, és mint amikor elindul egy lavina, és a sebessége növekszik, hát a mi korunkban nagyon fölgyorsult. Úgyhogy ténylegesen elég nagy erkölcsi süllyedésben vagyunk. Hát mondjuk az isteni etika, az emberi etika között, ez biztos, hogy alapvető különbség. Még néhány összehasonlítást gyorsan tehetünk. Kié vagyok? Ki másé? Saját magam. Ez az alapvető emberi gondolat. Mégis kinek az élete? Ismerjük ezt a dráma címet? Még Huszti Péter rajban játszotta a Vár Színházban, filmen is ment. Ha jól emlékszem, amerikai filmen, egy tehetséges fiatal szobrászról szól, volt egy szerelmese is, a csodálatos pályát előtt aztán, és lett világos volt, hogy vég a karrierjének, vég a szerelemnek is, deréktől lefelé lebénult, biztos, hogy nem életet soha nem tud élni majd, és azért küzd, hogy engedjék őt meghalni, hogy az életben tartó készülékeket kapcsolják ki. És azzal a happy end-del végződik a dráma, hogy egy ügyes ügyvéd segítségével sikerül elérni. Mert így nem lehet élni. Mégis kinek az élet? Tehát az én életem. Én rendelkezem vele. De akkor mellé tehetünk egy élőhitű mozgássérülte, sok ilyen van. A legismertebb a Johnny. Ugye Magyarországon is van sok, de Johnny-nek jobban is. kerül az ő önéletrajzából, hogy neki is iszonyatos volt átélni ezt a tragédiát, hogy kerekesszékhez van kötve egész életében. De megküzdötte, és a végén megtalálta élete értelmét. Mert nem az övé az élete. Hát ti fiatalok vagytok, legalábbis én hozzám képest rendkívül, úgyhogy még jobban emlékeztek a Heidelbergi kártéra, hogy is van. Első kérdés felele, mi a te legnagyobb vigasztalásod életedben is halálodban? Az én hűséges uramnak, igen, de a lényeg idáig van. Tehát, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltónak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Nem a magamé vagyok. Egyébként ezt Pál apostol is írja, első korintusi levélben, nem a magatokéi vagyok, szó szerint így. Na most ezt el tudom fogadni, vagy nem, ez lázító. Hát ezért lázadt föl Ádám is én az ember. És olyan megalázom, hogy nem a magamé vagyok. És nem fogjuk fel azt, hogy micsoda kiváltság az Isten nevében jelen lenni a társadalomban. Őt képviselni. Kicsoda Isten, az Isten szeretet ilyen tőlem fogalmazza János apostol. És akkor a köztünk lévő szeretet kapcsolat őt tükrözi. Hát akkor nem magánügy, míg a szerelem sem. Nem is beszélve a házasságban. Hát ami ellenségeskedünk egymással, Isten képe törik szét rajtunk. És Isten gyalázata. Az ő szégyen. Ráhozunk szégyen. Hívő keresztjének. Tehát valahol itt kapizsgálhatjuk a Jézus etika lényegét. Na most mi történik? Megtörténik a bűnbeesés, engedetlenség Isten parancs. Aztán Éva még próbál védekezni. Ugye asszony volt, nyilván helyén volt az esze meg a nyelve. Mondta, hogy hát mondja az ördög, hogy a kert egyik fájáról sem ehettek, de ehetünk csak arra az egyről, nem? Mert meghalunk erre a kígyó. De hogy haltok meg? Nem jól tudja Isten, hogy akkor olyanok lesztek, mint Isten, jónak és rossznak tudói. Nem haltok meg. Na most mi történt? Ha olvassuk tovább a Bibliát, akkor látjuk azt, hogy Isten kiűzte az embert az Édenkertből, de az Édenkerten kívül még több száz évig érte. Ezt írja a Biblia? Ezt írja. Hát akkor mégse haltak meg. Akkor a kígyónak lett igaza? Ez hogy lehet? Valóban lehet válaszolni erre a kérdésre. Nem kell. Ha valakinek van gondolata. Nem így számít az a házat.
Nem, nem mondta, hogy azonnal
meghaltok.
Nem azt mondta,
hogy amit megetik, meghaltok.
Nem meghaltok,
de viszont... Azt mondta, hogy itt van a lényeg. Mert én azt gondolom, hogy azonnal meghaltak. Abban az értelemben, ahogy egy vágott virág, már nem mutat alapvető életjelenséget. Még szép. De már nem ér le termést. Még a fotoszintézis egy darabig csökkenő mértékben folytatódik a levelekben. Hát ilyen az emberi élet azóta. Tudjátok, hogy mikor kezd öregedni az ember biológiailag? Úgy van, a harmadik évtizedben. Darabig nem látsz. Nem tudom, te hány éves vagy, még nem látsz. Ugye ez olyan, mint amikor az ember nekiindul egy kirándulásnak, valamikor mi elég gyakran megtettük azt a kirándulást, hogy elmentünk Pomázig, és ott fölmentünk a kőhegyre, és a kőhegyen keresztül Szentendrére. Hát egy ideig van jó kis kapaszkodó van, elég meredeken megy föl a hegy, szóval kiszuszogja magát az ember, mire fölér, és ott van a Petőfi emléktábla, neki nagy élmény lehet, hogy egy ilyen viszonyú magas. Akkor még nem járt Erdélybe. És utána jön egy fennsík. Az ember úgy érzi, hogy szinten van. Hát az ember úgy érzi, hogy 18 éves korától, aki meddig, 40 éves koráig, van, aki tovább, szinten van, pedig enyhén lejt a tár. Aztán Szentendre felé már észrevehetően le a táj. Ugye elkezdődik az öregedés folyamata, több fokozatban. Elsőnk az ember csak maga vesz észre, aztán amikor már észreveszik mások is, végül már csak már. Nem tudom, hogy milyenek az ismerőseinek. Én ugye a második fokozatban vagyok. Remélem, hogy a barátaim majd idejében figyelmeztetnek, hogy most már állj le. Na de hát ilyen az ember élete. Valóban az a nagy ötletek, amikért mondjuk Nobel-díjat adtak, mikor születtek? Nem az öreg tudósok agyában, lehet, hogy akkor kapta a Nobel-díjat. Az öreg tudósok írják a nagy összefoglaló műveket, amelyeket csak ők olvasnak ehhez. Most ez egy kis túlzás, de fiatalon, lehet, hogy még nem tudja, hogy megfogalmazni. Úgyhogy nagyon jó életkorban vagytok, most meg kell ragadni minden lehetőséget, amikor az ember agya a gondolkodásra küldve, de nem ez a lényeg. A lényeg az, ez csak a biológiai része a dolognak, hogy a Biblia élet és halál fogalma nem biológia. Isten számára meghaltak. Több igét lehet idézni ezzel kapcsolatban. Például János apostol első levelében, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Minden azt jelenti, hogy halott. Isten számára halott. János evangéliumában mondja egyszer Jézus, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Kikről beszél? Én azt gondolom, hogy azokról, akik ott körülöttük járnak, kelnek, intézik az ügyeiket, ezek a halottak. De akik közülük meghallják az Isten fiának a hangját, nyilván nem a fülükkel, hisz lényükkel, azok élni fognak. Azt is írja a Biblia, Jézus is mondja, egyik páli levélben is találkozunk ezzel, hogy ti halottak voltatok bűneitekben. De most már átmentetek a halálból az életbe. Most biológiailag nem áll meg a folyamat. Ezért gondolom, hogy az orvosé a legtudatosabb szakma, nem tudom, orvosolni köztetek. Van? Nincs. Nincs itt. Mert végül mindenki meghal biológiailag. Nem? Hát lehet hosszabbítani a dolgokat, lehet kezelgetni egy ideig, meg egyensúlyba hozni, de meghal a bölcs is, meg a bolond is, ezt a prédikátor írja, a szegény is, meg a gazdag is, nincs különbség. Mind oda vezet. Ki előtt, ki később. De Isten számára az ember halva születik. A halál állapotában, vagy van a halálnak egy szinonimája a sötétség. Sötétségben születik. Ennek az ellenkezője a világosság, vagy az élet. Más-más szempontból, de ugyanarról beszél. Sötétség, halál, hazugság. Egy kategória. A sátán a hazugság adja. Jézus Krisztus pedig igazság és élet. És ugyan ő az oda vezető út is. Na, hát ennyi teológia után azt gondolom, hogy minden világos. Meg egyébként is eddig is így gondoltátok. Én azt hiszem, hogy alapvetően mindenki így gondolta. Mert ez olyan magától értetődő, illetve a Bibliából értetődő ez. Hanem akkor hol van itt a jézusi etika? Tíz parancsa az első mondatát olvastam fel. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Egy isteni kijelentés. Ez a kijelentés fölteszi nekünk a kérdést, minden embernek fölteszi a kérdést, hogy ki a te Istened? Hát ki lenne? Hát csak ő, aki itt szól. Nem világos, eszembe jut egy 4 éves kislány, valamelyik okos felnőtt mondta neki, hogy te elhiszed, hogy a világot Isten teremtette? Miért ez a kislány? Miért? Ki más teremtette volna? De nagyon talpesebb válasz volt. Ki más teremtette volna? Biztos. Egyáltalában mit jelent az, hogy Isten? Az az Isten, akitől az ember segítséget vár, akitől gyógyulást vár, akitől várja, hogy kellemes legyen az élete, akitől boldogságot, vagy legalább boldogulást vár, az az Isten. Hát így lép be az életünkbe. Mammon Isten, de sokan hódolnak neki napjainkban. Komfort Isten, hát azért mindent megteszünk, hogy jobb legyen nekünk, mint Mátyás királynak, mert neki nem volt keverő csapos fürdőszobája, és az étrendje is sokkal unalmasabb lehetett, soha McDonald's-ba nem tudta menni, mindig csak őzgerintett el. Még egy nyavajás paradicsom, most káposztája se volt, mert a paradicsomot is Amerikából hozták kicsit később. Hát ott van Kömfort Isten, Hírnév Isten, Dicsőség Isten, Hatalom Isten. És az isteneknek az ember áldozatot mutat be. Áldozatot. Olykor ember áldozatot. Ezt a gondolatot nagyon közel hozta hozzám egy jól ismert székelynék ballada, Kőműves Kelemen balladája. Gondolom, ezt mindenki ismeri. Kelemen a tragikus hős, nem a feleség. A felesége megúszta, azt befalaszta. De ő utána egész életében ettől szenvedett. Miről is szól ez a ballada? Arról, hogy 12 kőműves létrehozott egy vállalkozást. 12 kőműves ezt a tanakodék magos Gélabáránt, hogy fölépítenék. Meg is állatotta, hogy építenék félvékbe, ezüstér, félvőkbe, ezüstér, félvékbe, aranyért fölvonultak. Magos Dévavárnál meges megjelentek, magos Dévavárhoz hezza is kezdődtek. De valami baj volt, mert amit raktak délig, leomlott estére, amit raktak estig, leomlott röggelre, hát valamit tenni kell. Összehívták az értekezletet, ott született egy határozat. 12 kőműves azt a törvényt tötte, kinek felesége legelébb, jöjj ide, fogjuk meg szép gyöngén, tehát humanisták voltak, nem tudom. Szép gyöngén, dobjuk be a tűzbe, annak gyönge hamár, keverjük a mézbe, csak így állítjuk meg magos tévavá, csak így nyerhetjük el annak drága állat. Itt egy kicsit megkevertem a szöveget, bocsánat. Mit fejezesz ki? Azt, hogy félvéka ezüst és félvéka arany nagyobb érték, mint egy asszony. Egy asszony föl lehet áldozni. A család életet föl lehet áldozni. Egy bensőséges kapcsolatot föl lehet áldozni az anyagiakért. Mert hajtani kell az anyagiakért. Nem elég az a színvonal, amin élünk, több kell. És nincs időm a feleségemmel lelkizni, nincs időm a gyerekemmel ügyörészni, vagy sétálni, vagy eső után pocsolyákat ugrálni. Ez is nagy élvezet a gyerekek. Nincs időm, mert nekem hajtani kell, dolgozni kell, gürizni kell. Van, aki az egészségét áldozza föl a mammon oltárán. Van, aki a becsületét áldozza föl. Igen, az Istenek áldozatot követelnek, és akkor Isten kijelenti, én vagyok a te Istenem. Ki ez az Isten? Jahve. Így olvassuk a mi Bibliánkban, én az Úr vagyok a te Istened. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy amikor mind a két betű, az U is, meg az R is nagy betűvel van szedve a mi Bibliánkban, ott Jahve szent neve szerepel az eredetiben. De ezt nem írták le, nem mondták ki. Éppen a 10 parancsolat miatt az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fölneve. Ő az Isten. Valóban ő az Isten. Hozzáigazodom. Milyen az értékrende? Ki van, mi van a szívemben? Ki, mi a szívigen? Hagyd a fiam a te szívedet nékem. Ugyanez a felszólítás más megfogalmazásban, ez esetben a példabeszéd könyvét. Meg onnan ki indulnak ki a döntéseid, életvezetésed. Éppen ezért minden féltett dolognál jobban óvd szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vagyis életed folyama, a döntéseid. Ki a te Istened? Ez az alapvető etikai kérdés. Na most, ami utána következik a 10 parancsolatban, az mind ezzel függ össze. Mivel én vagyok a te Istened, és senki más, ezért ne legyenek idegen isteneid rajtam ki. Tulajdonképpen ez az első parancsolat. Mivel én vagyok a te Istened, én a láthatatlan Isten, ne csinálj semmiféle Isten szobrot. Faragott képet, Károli szerint nem a borotválkozás. Hanem arról, hogy a világos, nem semmiféle, nem hallottam még ezt a ötletet. Hát semmilyen Istenem, mivel én vagyok a te Istened, tisztelettel esd ki a nevemet, ne legyen olyan könnyedén a szádra. Mivel én vagyok a te Istened, a hétnek legalább egy napját szenteld nekem, mivel én döntöttem arról, hogy kik legyenek a szüleid. Tisztel apádat és anyádat. Független attól, hogy ők milyen emberek. Vannak, akik csalódnak a saját szüleikben. De Isten döntése, ezt tiszteletben tartozom nekik. Még akkor is, ha alkoholisták voltak. Mindenképpen. Mivel én adok életet és halált, ne őj. mivel én gondoskodom rólad, ne lopj. Mivel én keresztül látok rajtad, ne tanúskodj hamisan, mivel én szereztem a házasságot, ne légy házasságtörő. Hát mind ebből fakad, hogy ki az én Istenem. És végül a tizedik, nagyon érdekes, leginkább abból derül ki, hogy mennyire gyakorlati alkalmazásról van szó. Ne kívánd a te fele barátodnak, és ott van egy érdekes felsorolás, feleségét. Hát ez nem a paráznaságra vonatkozik, arra van külön parancs. Ne gondold azt, hogy a másiknak jobb felesége van, türelmesebb, nem olyan veszekedős, stb. Ne kívánd a te fele barátodnak a gyerekeit, ez nincs az benne, de olyan hallottam, hogy mindenkinek van jó gyerekei vannak, és nekem meg milyenek. Ne kívánd a te fele barátodnak ökrét, szamarát, a mai embernek ritkán kísértése legalább Budapesten, de a szamaráját, igen, ugye meg a Mercedesét, meg a luxus lakását, és így tovább. Vagy nekik jobb országuk van, nem beszélve arról, hogy azoknak ott jobb miniszterelnökük van, mint nekünk. Vannak papok, akik azt mondják, hogy hát van, neki jobb gyülekezete van, mint neked. Mindez belefér, azt gondolom belefér, még sokkal több. Az utolsó mondat az, se semmit, ami a te felbarátodé. Ne kívánd a te felbarátodnak az egészség. Ez lehet, hogy ti látok, nem olyan nagy probléma még. Ha elég sokáig éltek ezen a földön, akkor lehet, hogy az lesz. Hogy ne kívánd a te fele barátodnak az életkorát. Nem tudom, hogy ki lenne kíváncsi a saját 80 éves fényképére. Valami csodálatos technika kapcsán valaki megmutat. Na, érdekes mondom. De olyat már sokat láttam, hogy 80 év körüli néni megmutatta az ő fiatalkori fényképét. És akkor mondta, hát Hanna néni nagyon szép nő volt. Szomszédasszony volt egyébként. Színésznő, nem Honti Hanna. Másik, de mondta, hogy ő tehetségesebb volt Honti Hannánál. Körülbelül az ő kortársa. Csak hát a Honti Hannát jobban fölkap. Egyébként el tudunk képzelni, bármi lehet. Tehát ne kívánd. Miért? Mert ő az Isten. Rábízhatom az életemet. És akkor hogy van itt Jézus? Hát Mózes elég magasra teszi a mércét, nem? Ez a 10 parancsolat. Hát nem könnyű. Amikor a Spurgeonnek szemére vetette valaki, hogy dohányzik. Pipázott, képzeljétek el, ez a nagy igen hirdető. Jó, hogy Kálmán bácsi nem csinálja. És akkor ugye itt hívő testvérek szemére vetették, és akkor ő állítólag azt mondta, hogy ez nincs benne a 10 parancsolatban, elég bajom van nekem azzal a 10-zel is, hogy a végén. Igen, hát én azt gondolom, hogy aki dohányzik, az rongálja az egészségét, tehát ne hivatkozzatok Spurgeonre, ha mégis ez a kísértés megjelenik az életetekben. Ő sem volt tökéletes. Ugye akkor Isten csodálatos eszköze volt. Tehát elég magas az a mérce. Jó, hát meg vagyok nyugodva, hát nem loptam, hát igaz, valamit elfelejtettem visszaadni. Nem is, most már nem is tudom, hogy ki adta nekem kölcsön azt a könyvet. Hát most már, hát nagyon kellett volna neki a frazén, szólt volna. De hát alapvetően nem lopta. Nem ölte. Á, szúnyogok meg a legyek, az más kategória. Most állam ilyen cserebogarat tapustam vagyunk. De rendet, nem öltem. Most ha valaki abortuszt hajtatott végre, ez már rosszul érzi magát esetleg, jobban esetben. Hát igen, az, ha elfogadjuk, hogy emberi lény, én biztos vagyok benne. Tehát egy megfogant emberi petéből eddig még soha nem lett se kis tifa, se kis tifa. Az emberi lény egy korai fejlődési stádiumban. Tehát biztos, hogy emberölésről van szó. Na de jön Jézus, és azt mondja, hogy aki haragszik az ő atya fiára, embergyilkos az. Hát Mózes föl, hát nehéz nekem átugrani. Erre jön Jézus. Érdekes, hogy sok ember fejében az van, hogy Mózes szigorú, és akkor jön a kedves Jézus. Ő meg hát, ő nem olyan kemény, de itt mit mond? Följebb teszi a lécet. Aki haragszik az ő testvérére, embergyilkos az. Hát, uram, te ezt hogy érted? De aztán folytatja. A hegyi beszédben, ha jól számoltam, 8-szor fordul ez a fordulat, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom még. Megmondott, ne ő, én pedig azt mondom, hogy megmondatott a régieknek, ne taráznál. Én pedig azt mondom néktek, aki bűnös vágyal asszonyra tekint, az már taráznál tudott azzal az ő szívében. Itt is eddig egész jól éreztem magam, mert még feleségemen kívül más nővel nem feküdtem le, de uram, most rá se szabad nézni senkire. Hogy van ez? Már parázálkodott azzal az ő szívében, ugye Jézus. Rámutat a bűn gyökerére, az ott van. A szívben van, ott kezdődik. Aztán ugyanígy szól az esküről, az adakozásról, az imádkozásról, nem is tudom hirtelen mi mindenről, általában a kegyes hívő életről. Beszél ilyen módon, megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom néktek. Az derül ki ebből, hogy Jézusban Isten egyáltalában nem lett elnézőbb. Nem lett nagyvonalúbb. Itt a hegyi beszédben mondja azt is, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltse. És a törvényből még egy kis íbetű. Ióta, hányszor gazdult a legkisebb a görög ABC-ben, sem töröltetik el. Az mind érvényben marad, megáll végig. Akkor hogy van ez? És itt visszatérnék megint arra mondatra, amit felolvastam. Hozzászoktunk már ahhoz, hogy az Ószövetség Jézusra mutat, itt még a Betlehemben megjövendőlik a világvasárnapi bevonulást, a kereszthalált, Ézsaiás 53 szinte szó szerint úgy teljesedik, de hogy a 10 parancsolatban benne van, azért erre nem gondoltam. Pedig róla szól. Amikor az angyal Jézus nevelőapjának, Józsefnek bejelenti Jézus születését, akkor azt mondja, Jézusnak nevez, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Jézusnak nevez. Nem így hangzott az, hogy Jézus. A héber kiejtésemért nem vállaló felelőssége, de valahogy így, hogy Jehosua. Magyarul azt jelenti, Jahve a szabadító. Mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. 10 parancsolat meg úgy kezdődik, én Jahve vagyok a te Istened, aki kiszabadítottalak Egyiptomból. Most Egyiptom földrajzi hely. Akkor is az volt, ma is az. De a Biblia allegorikus nyelvén a bűn országának a jelképe, Babilonnal együtt. akkor itt van. Ő az, aki megszólal a 10 parancsolatban. Én Jahve vagyok a te Istened, aki kiszabadítottalak Egyiptomból. Enyémé népemé tettel. És jön Jézus, ő nem más, mint Jahve a szabadító, aki kiszabadít minket a bűn országán. Jézus mondta. De akkor miért mond ilyen kemény dolgokat Jézus? Azért, mert komolyan kell venni Isten törvényét, és be kell látni azt is, hogy én képtelen vagyok betartani. Össze kell omlanom. Az ő jelenlétében világossá válik az, hogy én bűnös ember vagyok. Amikor Ézsaiásnak van egy látomása, Isten látja hatalmas trónszéken, Isten nem beszél Ézsaiásnak a bűneiről, Ézsaiás kezd arról beszélni. Azt mondja, jaj, nekem elvesz, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hisz a királyt, a seregek urát láttak a szemei. Vagy a csodálatos halfogás után Jézus nem beszélt Péternek a bűneiről, de Péter valamit mecselj a csoda után, hogy aki megkérte őt, hogy engedj át a kis halászhajóját, és onnan tanítson, és utána bevesztek az ő parancsára, és kivetették a hálójukat, hogy az nem akárki. És erre mondja azt, hogy menj el tőlem, én bűnös ember vagyok. Isten jelenlétében én belátom azt, hogy rászorulok az ő kegyelmére. Mert annak a magas mércének én nem tudok megfelelni. Olyan magasan van, hogy ha megtesződök, se tudom átugrani. Maradjunk ennél a hasonlatnál. Kegyelemre szorulok. És itt talán eszünkbe jut, vagy ha nem eszetekbe juttatom, Jézus egyik legszebb példázatát, az adós szolga példázatát, a király számadást vett a szolgáival, és eléje vezetnek egy szolgát, aki 10 000 talentummal tartozik. Hatalmas összeg volt. Salamon király évi jövedelme volt 660 talentum. Vagy olvastam egy összehasonlítási lehetőséget, Jézus korában 5 római tartomány évi adója, adóbevétele volt körülbelül 1000 talentum. Judea, Galilea, Samária, Idumea, Érea. Ezt az 5 római tartomány sorolta föl, és abból az évente befolyt adó körülbelül 1000 talentum. Hát egy rabszolga, hogy tehetett ekkora adósságra. Nyilvánvaló példázat, nem egy valóságos történet, jelkép, de azt fejezi ki, hogy én az Istent nem tudom kifizetni. Nem mondhatom azt, hogy figyelj, Uram, mostantól kezdve igyekezni fogok. Nem fog sikerülni. Mit tesz az a szolga? Elkezd fogadkozni. Nem kegyelmet kér, erre figyeljünk oda. Haladékot kér. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Ez a vallásos gőg. Amikor valaki azt hiszi, hogy ki tudja fizetni az Istent. Mostantól kezdve mindeni fiat leszek. Sőt, az összes faferéti lelki alkalmon ott leszek. Mostantól kezdve naponta 2 órán át olvasom a Bibliát. 3 órát imádkozom. Ugye, adakozni fogok, sokkal többet. Meglátogatom a legbüdösebb betegeket. Mindent megteszem. Mit érsz vele? Jobban fog Isten szeretni? nem fog jobban szeretni, mert jobban nem lehet szeretni, mint amennyire szeret. Tehát ha jobb keresztény leszel, mint amilyen most vagy, Isten nem fog jobban szeretni. Mert az ő szeretete maximális szeret. A király megszánt azt a szerencsétlen szolgát, és elengedte az adósságát. Sajnos a történet folytatása nem happy end, ismerjük. De olyan jó lenne, ha megértenénk azt, hogy mit jelent az a mondat, amit Pál ír, hogy a törvény Krisztushoz vezető boldogokhoz. Ha Károli fordítás szerint Krisztusra vezérlő mester, tanító mester, pedagógus, pedagógus, de az abban az időben nem azt jelentett, amit, hanem az a rabszolga volt, aki a gyereket elkísérte az iskolába, ahol tanította. Hát a törvény elvezet Krisztushoz, vagyis a kegyelem trónusához. Nem tudom betartani. Na most, aki ebből azt a következtetést vonja le, hogy hát akkor teljesen mindegy, az Isten szeret, akármit csinálok, kész, rökködhetek mányországban, az nem fogta fel, hogy mi a kegyelem. A kegyelem valóban azt jelenti, hogy egy halálra ítélt felmentést kap. Kegyelem. Halálra vagyok ítélve, büntetést, halált és kárhozatot érdemlek, el szoktuk mondani minden évvacsorban. De Isten kegyelemből fölemelt, elengedte az adósságomat, a kegyelem kötelez engem a szent életre. Átmentem a halálból az életbe. Isten élőnek minősített. A pozícióm változott meg, és van lehetőségem arra, hogy nevét veszem. És az ő dicsőségére szent életet éljek. El fogok bukni. Tudni. De van szószólom az Atyánál, az Jézus Krisztus. Nem fog jól esni a bűn. A tönkrement a lelkismeretem megújul a Krisztusnak. És fájni fog. És nem akarok visszaesni. Ki tudok mászni. Aztán megtapasztalom azt esetnek, hogy ahogy halad az élet és hitben egyre mélyebbre kerülök, nem azt fogom érezni, hogy most már sokkal büntelenebb vagyok, ellenkezőleg. Tudni, amit addig föl se vettem, most ma az is kezd fájni. Hát ez a Szentlélek munkája, rávilágít, formál engem, hogy majd ama napon tökéletesként állítson magja elég. Tökéletesek mikor leszünk? Az örökké valóság, a mennyország. Ott igen. Addig nem. Addig hordozzuk ezt a megromlott emberi természetet. Na hát, idáig tartott a bevezető. Úgyhogy bocsánat, hogy hosszúra sikerült. De ti vagytok az oka, mert úgy figyeltetek, muszáj volt tovább mondani még valamit. De hát gondolom, hogy azért van még egy kis időnk, hogyha vannak reflexiók, vagy kérdések, vagy esetleg valaki másképp gondol valamit, azt is el lehet mondani. Ez is csodálatos jelkép. Jelkép az egész eleje. Elbújtak a fák közé, és azt gondolják, hogy Isten nem tudja, hogy hol van. Miért kérti, hogy hol vagy? Nem azért kérdi, mert nem tudja, hogy hol van. az én kérdőt tudjanak válaszolni. Ez elromlott kapcsolatot helyre tudják állítani. De érdekes, hogy egymással is megromlik a kapcsolatuk. Emlékeztek, hogy hogy írja le ezt az őstörténet? Megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. És ezért szügefa levelekből házi közöket készítettek maguknak. Az előtt nem tudták, hogy mezítelenek? Ma hogy nem tudták volna? Az előtt azt olvassuk, hogy még mindketten mezítelenek voltak az ember és az ő felesége, de nem szégyelték magukat. Na itt is jelkép van, nem csak testi meztelenségről van szó, hanem nincs takargatni valunk egymás előtt. Mindent tudhat a másik. De most már nem bízom benne. Jó, ha nem tudja meg. Mert ha itt lenne, akkor szólna, hanyadik rémes zabálat. De ez egy bizonyban lehet néhány dolog. Most már van dugi pénzre. Mivel nem tudhat. Vannak rejtett gondolatai. És jön a fügefa levél. Nevetséges. Ismeritek a fügefa levelet? Azt mondjuk nincs. Olyan karélyos, hogy takar is meg nem is. Hát a lapú levél nem jobb lett volna? De jellegzetesen emberi megoldás. Különben én tapasztaltam az azt, hogy mindent megtud. Mint ahogy Isten is mindent tud, úgyhogy kár az erőködéséért. A legjobb előbújni a rejtekből, és főleg Isten elől nem bujócskázni, hanem odaállni. Tehát kellemetlen lehetett előjönni, mint a hoplok menni. De ez nagyon komoly dolog, amit mondtál, mert valóban próbálunk közösít. Nem kell. Az Isten szeret engem. Erről meg lehetek győződve. És nem azért mutatja meg a bűneimet, mert el akar pusztítani, hanem azért, mert ki akar szabadítani onnan. Nem akarja, hogy benne maradjak. Az nekem rossz. Bocsánat, már megint csak én beszélek. Ha megpróbálom, de maradjunk, hogy csak azt a konklúziót tudom levonni, hogy olyan nagy fárasztás volt. Most már nincs energia. De lehet, hogyha énekelünk egy ilyen dolgot.
Nem azért mondtam ilyen élesen, hogy depresszióba essünk.
Ez örömbűne, hogy az ember csak észre kell lenni a börtönt, és akkor örömbű, hogy kinyílt az ajtó. Szokott közös imádság?
Igen.
Hát akkor gondolom, hogy azt következik.